Napközben a Kossuth Rádióban Banner Gézával.
Az uniós irányelvekkel összhangban a kormány tavaly elfogadott egy stratégiát arról, hogy miként kell a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai betegek és az állami gondozott gyerekek nagy intézményeit élhetően kisebb vagy kicsi egységekre, maximum 10 fős lakásotthonokra bontani. Nem könnyű a dolog, országos szinten sem. Hamarosan szakértő vendégekkel beszélgetünk arról, hogy miben más ez a stratégia és a szakembereknek miben segíthet a kormány elképzelés. Előbb egy baranyai megyei helyzetkép jön Svejer Ritától.
Bekukkantunk ebbe a szobába. Vannak fotelek, egy asztal, ahol játszanak. Elég nagy ez a terem, és elég sokan is vannak bent.
Ezért vannak fotelágyak, hogy nappalra össze tudjuk őket csukni. Középen maradjon egy rész, ahol játszhassanak, illetve foglalkozhassanak velük. Itt már azért nem végzünk olyan átalakítást, mert szeretnénk minél előbb a kastélyépületben megszüntetni a gondozást.
Mondta ezt 3 évvel ezelőtt a bói Batthyány Montenóvó kastélyban működő Baranya megyei fogyatékos személyek otthonának akkori igazgatója Varga Lászlóné. 2009-ben is mindössze 3 lakóotthon jutott a több mint 270 középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült gyermekre és felnőttre, és nincs ez másként ma sem.
Szeretsz te itt lenni?
Szeretek!
És most éppen egy kis autón ül.
Szeretek, menni bele!
Krisztián, és mondd meg, hol laksz te?
Istvánba!
Az István utcai lakóotthonban lakik. 3 lakóotthonunk van a város területén. Napközben nincsenek a lakóotthonban, az intézet területére jönnek, vagy fejlesztésre, vagy dolgozni. Az intézetnek 3 fejlesztőiskolai osztálya is van.
És aztán mi lesz velük?
Innen nem kell elmenni, itt lakhatnak továbbra is az intézményben, és állapotuktól függően rehabilitációs munkában vehetnek részt a különböző terápiákban és más foglalkozásokban. Az alsó szinten a D-osztály helyezkedik el, a felső szinten a B-osztály. A D-osztályban fennjárók vannak, és a B-osztályon ágyban fekvők és tolószékesek.
Itt vagyunk az egyik szobában.
Ez a szoba 7 ágyas, mondjuk itt az egyfőre jutó négyzetméter, amit a törvény előír, megvan, szép tágas a szoba, de azt gondolom, akkor sem jó az, hogyha heten alszanak egy szobában.
Varga Lászlóné szerint a kastélyépület már évekkel ezelőtt sem volt alkalmas gondozásra, és hasonló a véleménye a jelenlegi vezetőnek, Romsauer Ferencnének is.
Mindenképpen lakóotthonban kellene gondolkodni. Mind amiből most is van 3 darabunk, ahol ellátási csoportok 12-14 fővel tudnának jól funkcionálni, és igazán akkor lehetne biztosítani a személyre szabott ellátást.
Legalább 7 vagy 8 lakóotthonra lenne szükség.
Így van.
Ez nyilván azt is feltételezi, hogy több szakember kellene.
Hogyne. Az 1/2000-es törvény szerint, ahol a létszámnormákat meghatározzák, annak sem felelünk meg.
4 gondozó hiányzik. Hány fogyatékosra jut egy gondozó jelenleg?
24 órás ellátást kell nekik biztosítani. Körülbelül 10-12 lakóra felügyel egy gondozónő, egy műfak alatt.
Több mint 30 éve dolgozom ebben az intézményben. 7 órakor kezdtem. A mostani napom az még, hát nagyon az elején van. Hány óra? 11. Lehet mondani, hogy nyugodtak vagyunk.
Hogyan tud uralkodni a fáradtságán?
Magamon jön ki. Magamat betegítem meg vele. Fontos az, hogy ne gyógyszerezzek félre, fontos az, hogy ne bántsam, ne alázzam meg, a mindennapjait könnyebbé tegyem, élhetőbbé tegyem, hiszen elég büntetés eleve az, hogy a családból kiszakadva ítélnek. Ennél nagyobb büntetés szerintem nem kell, és ők ártatlanok, és ez az, amit nekünk feltétlenül nyújtani kéne, pótolni kéne anyukát, apukát, testvért, családot. Ahogy mi bírjuk, tudjuk, próbáljuk, többen kéne legyünk.
Hogyha csak a külföldi példákat veszem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 3-4 fogyatékosra jut egy segítő. Németországban, Ausztriában. Fogyatékosságoktól függően, tehát hogyha ott egy halmozottan súlyosan sérültet látnak el, akiből a csövek lógnak ki, a fondalók ki, akinek infúzión keresztül kell a táplálékot biztosítani, akkor bizony megkockáztatom azt, hogy 2:1 az arány.
Nem fogynak? Bírják ezt a terhelést?
Májustól mindenféle munkaengedély nélkül ki tudnak menni külföldre dolgozni. Ausztriába, Németországba mentek ki. 3-an. Ezt a 3-at azért én be tudtam helyettesíteni. De nyilvánvalóan egy tapasztalt, régi dolgozó nem tudok helyettesíteni egy most végzett, fiatal, friss, akár diplomával, akár szakképzettséggel rendelkező dolgozóval.
Mindeközben a fogyatékos családok sorban állnak az ellátásért. Jelenleg is 5-6-an szerepelnek a várólistán.
0-39-666 a napközben SMS száma, az imént Baranya megyei helyzetképet hallhattak Svajer Rita jóvoltából. A stúdióban Verdes Tamás, a Társaság Szabadságjogokért Fogyatékos Ügyi Program koordinátora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És mini telekonferencia révén velünk lesz vonalban Fábián Cecília, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum szakértője. Kész csokom!
Jó napot kívánok!
Aztán itt van velünk Szőke József is, a Berzencei Idős és Fogyatékos Otthon vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nos, akkor kezdjük azzal, hogy a TASZ és a Budapest Intézet ugye részletes javaslatcsomagot dolgozott ki az átalakításhoz. Én úgy írtam fel magamnak, hogy ugye kitagolási stratégia, nagy intézetek helyett lakás otthon. Mi az, mire jó, miben más? Verdes Tamás.
Mindenekelőtt a problémát kell szerintem felvázolnunk. Az alapprobléma az, hogy ma Magyarországon fogyatékos és pszichiátriai beteg embereknek a jóléti rendszer az otthon, a családban, a helyi közösségben gyakorlatilag nem nyújt semmiféle jó minőségű szolgáltatást, nem segíti őket abban, hogy beilleszkedjenek a helyi közösségbe, hogy munkát találjanak, és hogy a problémáikat ott oldják meg, hanem azt az egyetlen alternatívát kínálja fel számukra, hogy egy nagy létszámú, totális intézetbe, ezek általában az 50-es, 60-as években államosított hatalmas kastélyok valahol falvak szélén, vagy akár a pusztaságban, oda helyezi el őket, elszigeteli őket a
közösségtől, nem sajnos valahol.
És ezen kívül semmilyen alternatívát nem ad számukra. Ez az alapprobléma. Ez a javaslatunk arról szól, hogy ennek a rendszernek a felszámolásához mire van szükség, és ezt hogyan kellene elvégezni.
Milyen szakvéleményeket vettek figyelembe, egyáltalán figyelembe vettek közben? Kotenc János is bekapcsolódott, gyermekvédelmi szakember, Rágóta Alapítvány elnöke. Szeged, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ha nem is az érkezés jogán, de talán kezdjük mégiscsak önökkel, mert ugye nagyon speciális ugye a szegedi helyzet is, a Szegedi Ágóta Alapítvány. Valamiben önök mégis előbbre tartanak, mint jelenleg a többiek.
Hát azt nem tudom, hogy miben tartunk előbbrébb, minden esetre mi kétségtelenül egy innovatív, módszerspecifikus eszköztárral dolgozunk a szakellátásba került gyermekek támogatásának a viszonylatában, illetve ami nagyon fontos, hogy egy szimbiotikus szakmai kapcsolatban dolgozunk az egyházi fenntartással is, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, illetve a dr. Kisigó László püspök úr együttműködésével. Gyakorlatilag mi igyekszünk minden tőlünk telhetőt elkövetni azért, hogy a gyermekvédelmi szakellátásból családjából kiemelt gyermekekkel való emberi és szakmai bánásmód minősége a korábbi évtizedek gyakorlatához mérten egy újszerűbb, hatékonyabb és mindenképp a társadalmi beilleszkedést segítő folyamatként valósulhasson. Meg.
Egyébként ugye önöknél már megvalósult a kitagolódás, a lakás-otthon preferáció az már a gyakorlatban is áttekinthető?
Természetesen, ez így van, illetve ami nagyon fontos, hogy a leghatékonyabb családpótló jelleg a nevelés gondozás területén az maga a család. Tehát a mi célunk, és ilyen szempontból mi üdvözöljük a kormánynak azon intézkedés tervét, miszerint a befogadó szülőre helyezi a hangsúlyt, így nálunk óriási jelentősége van a nevelőszülői hivatásvállalásnak, illetve hát általában a befogadói szülő körnek a kiszélesítésének. Ennek érdekében nagyon komoly és tudatos toborzó tevékenységet folytatunk, illetve lehető legtöbb gyermeket szeretnénk családba integrálni. Tehát én azt gondolom, ahogyan a kormány szándéka is ez igazából ezeknek az intézkedéseknek a tükrében, hogy minden gyermeknek családban van a helye.
Hát családot, szeretetet pótolni, és akkor Fábián Cecíliát kérdezném, ugye nem egyszerű elhangzott az összeállításban is, pláne úgy, hogy egy emberre mondjuk 12 ellátott jut.
Hát ez még jó, hogyha 12 ellátott jut. Sajnos a pszichiátriai problémákkal élők vannak ebből a csoportból a legnehezebb helyzetben, a pszichoszociális fogyatékossággal élők. Ők a kormányhatározat első, az első cikkében nem is érintettek, csak a fogyatékosok, de a érdekvédelmi szervezetek hatására bekerültek, ezért most nagyon örülünk annak, hogy végre a pszichiátriai betegeket is érinti ez a férőhely kiváltás, mert ők azok, akik elveszítik úgy a családjukat, hogy szinte nem is találnak vissza hozzájuk, és az ő megítélésük a legpejoratívabb a lakosság körében, ezért nincsenek jellemzően lakóotthonok az intézményeken kívül, szinte csak az intézményeken belül vannak lakóotthonok. Vannak olyan megyék, ahol egyáltalán nincsenek is lakóotthonok. Ugye Bélapátfalván például pontosan a lakosság és a képviselőtestület döntése akadályozta meg azt, hogy az intézményen kívül lakóotthonok épüljenek, mert elég nagy az ellenállás a pszichiátriai betegekkel szemben. Reméljük, hogy most majd egy felvilágosító munka kapcsán, vagy ennek a projektnek az elindítása kapcsán egy picit a lakosság szemléletén is tudunk módosítani.
Hát majd hamarosan kapcsoljuk Tóth Erzsébetet is, a helyi idősekért és fogyatékossággal élőket ellátó otthon vezetőjét. De még vissza, sőt, annyira vissza, hogy Berzencei intézet vezetője is vonalban, ugye Szőke József, a Berzencei otthon vezetője. Jó napot kívánok!
Napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mert hogy a mentorképzés, kiválasztás, képzés, és aztán ugye az útra bocsátás sem egyszerű dolog.
Ez így van.
Önöknél mégis valami féleképpen sikerült. Tehát egyrészt van utánpótlás, illetve tovább képzés, mert nyilván ez a legfontosabb.
Igen, hát tulajdonképpen kezdjük az elején. Ugye az arról volt szó eddig, hogy milyen esélye van a pszichiátriai betegnek, a pszichoszociálisan sérült embernek arra, hogy ebből az intézményesített ellátásból valamilyen módon kitörjön. Én azt gondolom, hogy a kiváltás stratégiája számunkra egy óriási esély, hiszen szó volt róla, hogy kastélyokban élnek az ellátottak többnyire. Hát mi 55 éve élünk egy kastélyban, amely funkcionálisan teljesen alkalmatlan az ilyen típusú ellátásra, tehát nekünk óriási esély lesz az, ha megvalósul a kitagolás. Visszatérve ennek a segítő hálózatára, a mentorhálózat tulajdonképpen az egyik csatorna, amelyik szakmailag tudja segíteni ezt a kitagolási, kiváltási munkát.
Én úgy tudom, hogy a mostani pályázat indulójaként az elsők között lehetnek, lesznek, ahol megvalósulhat a kitagolás. Milyen lépésekben, ennyi idő alatt tervezik megvalósítani a férőhelyek kiszervezését, mert erről van szó, persze.
Igen. Valóban úttörők vagyunk. Néhány intézmény, aki beadta a pályázatát az első ilyen típusú pályázatra. Hát tulajdonképpen onnan kellene megközelíteni a kiválaszt vagy kiváltást, kitagolást, hogy előzetesen elindult egy támogatási szükséglet fölmérési munka. Ezen mi túl vagyunk. Tehát most már teljesen világos számunkra, hogy milyen típusú lakhatási formákkal tudjuk tulajdonképpen ezt a kiváltást végrehajtani. Az a szerencsénk, hogy a stratégia mellett most már a szociális törvénybe is bekerültek ezek a támogatott lakhatási formák, és ez azért garanciális elem a jövőre vonatkozóan. A mi fölmérésünk alapján Berzencén lakásokba, lakóotthonokba, illetve lakócentrumba fognak költözni a lakóink. A három lakhatási forma között olyan különbség van, ami tulajdonképpen a támogatási szükséglet oldalról közelíti meg az elhelyezését. Jó, tehát ha valaki lakásba kerül, akkor egyértelmű, hogy ott tulajdonképpen verbális szóbeli támogatásról van szó, hiszen a nap 24 órájában jelenleg is teljesen önállátóan tudnak ezek a lakók élni, dolgozni itt az intézményen belül.
Nyilván ez egyik legfontosabb célkitűzés is. Köszönjük, maradjon velünk. Verdes Tamással akkor mindjárt tovább végigvesszük, hogy valóban mit jelent ez a kitagolás a három csoport szerint, és miben juthatnak előnyhöz, de előtte feltétlenül fontos elmondanunk, hogy a szaktárcák képviselőit kerestük a témával kapcsolatban. Egyelőre nem nyilatkoztak, nyilván majd még visszatérünk mindenre. Szóval, hogy lehet elképzelni a laikusnak, Verdes Tamás, mindezt a kitagolást?
Hát a kitagolás az...
Mert sokan félnek tőle, ugye hallhattuk, hogy először is az előítéleteket kell lebontani.
Így van, nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent. A kitagolás az nagyon röviden azt jelenti, hogy azok, akik eddig el voltak szigetelve a közösségből, vagy azért, mert intézetbe voltak elzárva, vagy azért, mert a saját családjukból sem tudtak esetleg kijönni, nagyon sokan a családjukban szigetelődnek egyébként el, azoknak lehetővé tesszük, hogy a helyi közösségben éljenek, dolgozzanak, a helyi körzeti orvoshoz járjanak, a helyi iskolába, a helyi közszolgáltatásokat vegyék igénybe. A magyar kitagolás stratégia és a magyar szociális jogszabályok, ahogy azt az előbb az igazgató úr mondta, valóban három formáját különböztetik meg a támogatott lakhatásnak. Ebből kettő az sajnálatosan sérti a nemzetközi egyezményeket és a nemzetközi rendeket. Ugye van az úgynevezett lakás, ami azt jelenti, hogy egy pszichiátriai betegnek diagnosztizált, vagy egy fogyatékos ember, akár mondjuk itt a stúdió melletti házban, egy bérházban, egy lakásban lakik, és a segítő ez feljön hozzá akkor, amikor neki szüksége van.
Van egy heti menetrend, vagy napi menetrend,
feljön
de
hozzá,
amúgy önállóan
szüksége van rá. Igen, de csak annyit. És ő itt dolgozik, mondjuk itt van egy cukrászda, ő ott lehetne pincér, nem pedig egy szegregált foglalkoztatásban venne részt. Ez az, amit egy lakásszerű ellátást tudna adni, és ez az, ami az európai trendekkel egybevág. A másik két lakhatási formát azt kritizálni szokták szociálpolitikusok, szociológusok, illetve ezzel foglalkozó szakemberek. A legsúlyosabb probléma az 50 fős lakócentrummal van, hiszen ez gyakorlatilag ez egy intézet. Semmi különbség egy 50 fős intézet és egy 70 fős intézet.
A kastélyos, ugye, aminek gyönyörű az elnevezése, de egyáltalán nem azt akarja nyilván, mondják, hogy kastélyban laknak.
Így van.
Ugye ez is megint egy az előítéletnek tartva, tényleg hallottam ilyet, hogy mit panaszkodnak, kastélyban laknak. Tehát itt is tartunk, ez a szomorú. De hát nyilván van innen elmozdulás, Fábián Cecília, mert hogy egyeztető fórumok, koordináló testületek állandóan összeülnek. Mennyire hatékonyak? Tehát most például, amikor kidolgozták ezt a stratégiát, az önök véleményét, szakvéleményét mennyire vették figyelembe?
Ebben a stratégiában az érdekvédők jelen voltak, a PÉF is jelen volt, és maximálisan minden javaslatot figyelembe vettek. Ennek megfelelően a pályázatokban ez az úgynevezett lakócentrum szerepel ugyan, de a PÉF is abban az irányban próbálja terelni ezeket a pályázatokat, hogy maximálisan alkalmazkodni tudjunk az ENSZ egyezményhez, és ne legyenek lakócentrumok, de jelenleg 25-30 fős lakócentrumra kaptak befogadást, vagy kapott befogadást egy intézmény, de a többieknél nincsen. Tehát mindenképpen a mi célunk is az, hogy lakás vagy lakóotthoni ellátási forma legyen az, ahova kimennek az ellátottak, mert mindenképpen az ENSZ egyezménynek szeretnénk, hogyha megfelelne ez a program.
A programról, lehetőségekről itt beszélgetünk szakértőkkel, hallgatóinktól a 0639666 SMS számra várjuk a véleményeket, hogy szívesen látnának-e közvetlen lakókörnyezetükben egy-egy ilyen lakás otthont, miben segítenének, miben lehetne lebontani az előítéleteket, és talán nem eleve egy távolságtartással kezelni azt, hogy itt laknának különböző gondokkal rendelkező embertársaink. Kotenc János gyermekvédelmi szakember szintén vonalban, Szeged Ágoda Alapítvány. Szóval mennyire más az önök tevékenysége, tapasztalat során?
Igen. Tehát egy... halló, hallanak
igen,
most engem?
Igen, halljuk.
Jó. Egy gondolatot szeretném volna megosztani. Nem olyan régen, pontosan ugye egy elhangzott a kitagolással kapcsolatban az előítéletek kérdése, és a többi. Na most... Épp nemrégiben valósítottunk meg egy fél éven keresztül tartó integrációs programsorozatot, az, aki csak egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben címmel, elnevezéssel, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális és Ifjúságügyi Felelős Államtitkársága, illetve Soltész Miklós államtitkár úr támogatott. Na most közel 15 ezer embert mozgattunk meg ebben a programban, itt a közösségi családi naptól a meghívom a szomszédomat egy ebédre, tehát olyan lakásokban élő, intézményben élő gyermekek, akik a tőszomszédaik, családokat hívták meg ebédre az ismerkedés céljából, ökokommandó, közös virágültetés, parkrendezés, stb. Tehát mondom, 15 ezer embert mozgattunk meg. Soha nem látott mértékben felháromszorozódott a családba fogadásoknak a száma, a nevelőszülői hivatásvállalások száma a délalföldi régió két megyében, Bács-Kiskun és Csongrád megyében, illetve soha nem látott módon tendenciózusabbá váltak az örökbefogadásoknak az érdeklődései, az örökbefogadási kedv, és ami ennél is fontosabb szempont és döbbenetes szakmai tanulsága volt a program hatékonyságának, hogy az örökbefogadás esetében a korosabb, tehát nem csak a kisgyermekeket, a csecsemőket, hanem a korosabb gyermekeket is esetében is az örökbefogadási kedv felélénkült. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a kormányzat részéről tényleg nem elfogultságból mondom, és nem csak az üdvözlendő, hogy a kiváltások módján egy emberközpontú, kliensközpontúbb szociálpolitikai struktúrát kíván létrehozni, hanem az is üdvözlendő, hogy ehhez megadja azokat a mankókat, lehetőségeket, felélénkíti azt a fajta aktivitást, ami elemi kötelessége minden, akár a pszichoszociális szakellátás területén, akár a gyermekvédelmi szakellátás területén működtetőnek, felelős fenntartónak, hogy az integráció fontosságára hangsúlyt fektessen. A mi esetünkben ez egy óriási siker volt, egy óriási hatékonysággal működő programjelleg volt, és éppen ennek a propójából ezt most országosan is megcsináljuk ezt a kampányt, vagyis azt fogjuk hirdetni, hogy minden gyermeknek családban van a helye, az egész országban óriás plakátokon, reklámokon keresztül láthatja majd a lakosság, a társadalom, hogy ezek a gyermekek, ezek ugyanúgy családra vágynak, és hogy igenis családba lehet őket fogadni, mert minden gyermeknek családban van a helye. Tehát én azt gondolom, hogy a kitagolás, a kiváltások köre, a TIOF-nak az ilyen típusú pályázati támogatásai, akár a kiváltások, akár a korszerűsítések, fejlesztések szinterein, ezek mindenképp ezt a fajta kliensközpontúságot, gyermekközpontúságot
Egy dolog, köszönöm, és persze még folytatjuk, maradjon velünk, Verdes Tamás itt a stúdióban. Ugye Dél-Alföldnek sikerült lebontani az előítéletek nagy részét, de hát más a gyermek korosztály és más a felnőtt korosztály. Elfogadása, befogadása, gondozása, stb.
Az én tudomásom szerint a kitagolás folyamatát nem akadályozzák az előítéletek Magyarországon.
Ezt legalábbis
a lakosság előítéletei szerintem semmiképpen. Van egy-két olyan példa, amikor a helyi lakosság tiltakozott. Volt olyan is, hogy népszavazással próbálták megakadályozni, hogy lakóotthon létesüljön. Aztán egyébként 2-3 évvel később már azok az emberek, akik ellene szavaztak, azok nagy szeretettel éltek együtt a fogyatékos lakókkal, akik természetesen egy népszavazástól függetlenül be tudnak oda költözni, hogyha szeretnének, de ezek elszigetelt, sporadikus esetek. Magyarországon 150-200 lakóotthon van, és noha ezeknek egy része valóban elszigetelt, az intézmények kerítéstárcsain belüli intézet sok van kint a falvakban is, és én úgy tudom, hogy a legtöbb helyen egészen klassz harmonikus kapcsolat van. Egyébként én egy tudományos felmérést ismerek, ami mért ilyen attitűdöket, ott pedig nem mértek semmiféle ellenségességet fogyatékos állampolgárokkal szemben, a jellemzőbb az inkább a közöny.
Innen megyünk tovább, hogy ezt is hogyan lehet majd oldani, hiszen valamennyi vendégünk velünk marad a hírek után, úgyhogy maradjanak velünk önök is.
Reklámot hallottak. Napközben a Kossuth Rádióban.
SMS számunk 0-39-666, a kitagolási stratégiáról beszélgetünk továbbra is, nagy intézetek helyett tehát lakásotthonok. Mi is az, mire jó, miben más, és ki az, akinek már sikerült ez a stratégia, legalábbis a megvalósítást már elkezdték. Ugye hallhattuk, hogy ez Berzencén megvalósulni látszik, de Bélapátfalván például, ugye, Vávián Cecília arról beszélt nemrég, a pszichiátriai érdekvédelmi fórum szakértője, hogy milyen értetlenség fogadta az ötletet, és hogy mennyire nem voltak lelkesek a helyiek. Ezzel együtt Tóth Erzsébet, a Bélapátfalvi idősekért és fogyatékossággal élőket ellátó otthon vezetője, bizakodó. Florianna beszélgetett vele.
Mennyire tudja, mennyire érti mindazt, ami a kitagolási stratégiában van?
Teljesen világos. Itt a kormány a fogyatékos személyek számára az ápolás-gondozás nyújtó szociális intézmények férőhelyek kiváltása érdekében kidolgozott egy stratégiai programot. 3 évenként kírják ezt a pályázatot, és az országban levő nagy intézményeket szeretnék kiváltani, és az ott élő embereket kisebb közösségekbe kitagolni.
Önök ugye most pályáztak, ha megnyerik a pályázatot, mi vár önökre? Tehát mi lesz a dolguk, mi az a folyamat, amit ön irányítani fog?
Eddig egy telephelyen biztosítottuk az ellátást. A lakóotthonok, lakások kialakításával a környező településekre kerülnek ki, 15 telephelyünk lesz. Ez jelentős logisztikai feladatot igényel, és az is, hogy a szolgáltatások és a dolgozók jelen legyenek ott, ahol és amikor szükség van rájuk. A lakók és a dolgozók felkészítésére nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen sokan hosszú évtizedek óta túlgondoskodó ellátásra szocializálódtak.
Elegen vannak?
Igen, igen. Tehát mindenkinek megmarad a munkahelye, elég lesz így, ugyanaz a munkaerő el tudja végezni a feladatokat. Nagyon nagy optimizmus szükséges ahhoz, hogy elképzeljük a jövőt, és ekkor nem a szakmai irányokra gondolok, hanem a pénzügyi gazdasági helyzetre, illetve a társadalmi befogadásra.
Mire számít?
Én hiszem azt, hogy előbb-utóbb beilleszkednek a társadalomba, és el fogják fogadni őket. Tehát ugyanúgy, mint volt erre példa a Derekegyházán, vagy több más helyen, ahol nagy lakossági tiltakozás volt, de most már a lakosság részeivé váltak, és ugye most már több lakás, lakóotthon létesült ott is. És ez az otthon, ahol mi most dolgozunk, és a lakóink élnek, 25 éve itt működik, a város életébe bekapcsolódva, minden társadalmi eseményen, rendezvényen részt veszünk, évente egyszer sportversenyt rendezünk, ami nem helyi, hanem országos, tehát ez a pingpong verseny, és nagyon sok helyi lakos is részt vesz ezen.
Tehát most is van kapcsolatuk a helyi lakossággal, tehát ez nem,
igen,
nem,
igen.
Nem lesz
kijárnak a nem, kijárnak a boltba vásárolni, művelődési házba, rendezvényeken részt veszünk, tehát társadalmi eseményeken jelen vagyunk.
Az az épület sem marad
így
kihasználatlanul.
Van, ez nagyon fontos.
Igen. Ahonnan most kiköltöznek a lakók.
Így van, megmarad ugye az idős ellátás, ahol ugye minőségben szeretnénk javítani a ott élő idősek életét, tehát egy-két ágyas szobákat hozunk itt létre, és még a felszabadul helyeken ugye lesz egy szolgáltatóközpont, ami már nem csak a lakásokban és a lakóotthonban élő személyeknek nyújt szolgáltatást, hanem a környező település lakóinak is. Létrehozunk itt egy fogyatékos nappali ellátást, a szociális rehabilitációs foglalkoztatást szeretnénk bővíteni, akkreditálni, és nem csak a lakóotthonokban élő lakóknak szeretnénk itt munkahelyet biztosítani, hanem a kint élő, megváltozott munkaképességű embereknek is. Létrehozunk itt még egy jelzőrendszert, ami nem csak a lakásban és a lakóotthonokban élő fogyatékos személyeknek a jelzéseit tudja fogadni, hanem a kistérségben élő idősek és rászoruló embereknek a riasztásait.
És akkor vonalban továbbra is Szőke József, a Berzencei Idős és Fogyatékos Otthon vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Még egyszer, akkor hall minket. Szóval mennyire egyeztetnek elképzeléseket, akár sikereket, eredményeket? Ugye hallhattuk most az imént Béla Pértfalvát pozitív példaként, legalábbis az intézetvezető optimista, bizakodó. De ez nyilván nem elég, azért nem árt egyeztetni is. Megtörténik ez?
Igen, természetesen. Az előttem szólt Erzsi, amióta megvalósíthatósági tanulmányokat elkészítettük, és ez év májusa és júniusa volt, azóta rendszeresen tartjuk a kapcsolatot Bélapátfalvával, Szakójjal, Szentessel, hiszen, ha jól tudom, mi négyen vagyunk, akik beadtuk a pályázatot, tehát nagyon intenzív az az együttműködés, amit mi ebben a kérdésben megvalósítunk. Én azt gondolom, hogy nem is mehetne ez másképp, hiszen ha információim helyesek, akkor az első körben 2 fogyatékos intézmény és 2 pszichiátriai intézmény a pályázó. Éppen ezért tulajdonképpen közösek a gondjaink, közösek az elképzeléseink, és hát a céljaink is közösek. Úgyhogy csak meg tudom erősíteni, amit Erzsi mondott Berzencén. Nem a falu szélén van a kastély, hál' Istennek, hanem a falu központjában. És a mi intézményünk teljes mértékben a nyitott kapu elve szerint működik, ez fizikálisan is így van, tehát nyitva van a kapu reggeltől estig, a lakóink akkor és oda mennek az intézményből, ahova ők ezt szeretnék, és én nagyon sok helyi berzencei embert megkérdeztem arról, hogy egyáltalán felismerik-e, tudják-e azt, hogy kik a lakóink, nem jellemző, tehát nem félek én attól, hogy a településen előítéletes problémák keletkeznének. Azért azt is tudomásul kell venni nekünk, akik kis falukban élünk, hogy szinte az egyetlen és talán a legnagyobb foglalkoztatók vagyunk. Nem mindegy az, hogy milyen a viszony az intézményben élők és a településen élők között. Azt hiszem, ez egy fontos szempont.
Na, hogy nem, ráadásul pláne nem mindegy a viszony mondjuk egy fogyatékos embertársal, vagy egy pszichiátriai gondozás alatt álló embertársunk esetében. Fábián Cecília, hogy hogyan tudja beilleszteni a társadalom, visszailleszteni önmaga köreivel?
Hát ez nagyon nehéz feladat, de nekem az a tapasztalatom, hogy a pszichiátriai betegek otthonai, illetve a fogyatékosok otthonai, mert ritka az, hogy csak pszichiátriai beteg van, többnyire fogyatékosok és pszichiátriai betegek vannak egy intézményben, tehát most én a pszichiátriai részéről beszélnék. A pszichiátriai betegek otthonai is már észrevették azt, hogy valahogy közelíteni kell a kinti élethez, és a foglalkoztatások kapcsán a különféle rendezvények, társadalmi ünnepek kapcsán már bekerültek a településekbe, a városokba, a művelődési házakban jelen vannak a foglalkoztatásban készült termékeiket, a helyi piacon árusítják, és ez már így már elkezdődött egy társadalmi befogadása, a pszichiátriai betegek befogadása is, de mivel ennek a rétegnek a önérvényesítő képessége a legkisebb, ezért sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, hogy ezt az intézményférőhely kiváltást elfogadják, de azt mondom, hogy elindult valami, amire már lehet építeni, és a legfontosabb, amit a kollégáim itt mondtak, hogy legalább nekünk ezt el kell hinni, hogy ez megy. Tehát az, hogy Bélapátfalva és Berzenc ezt elhiszi, és beadja a tanulmányt, és tudja, hogy mit, hogyan fog csinálni, ez futott tűzként terjed, ez rávetíti hatását a kollégákra, a településekre, és én bízom abba, hogy majd a következő három éves programban már semmilyen lakossági ellenszemben nem találkozunk a pszichiátriai betegek tekintetében sem.
Köszönjük szépen Fábián Ceciliának, Kotenc János is vonalban, gyermekvédelmi szakember, Szeged Ágota Alapítvány. Ugye az állami gondoskodásból vett gyerekek milyen arányban kerülnek még mindig nagy létszámú intézetbe? Hogy látja, mi a tapasztalat?
Én most ugye szintén a kormánynak egy nagyon üdvözlendő új kezdeményezése, hogy a 12 év alatti gyermekek lehetőleg családban nevelő szülőkhöz vagy örökbefogadókhoz, tehát egyáltalán családba kerüljenek, és csak az e fölöttiek esetében áll meg az az elhelyezés formára tett javaslatként adható elhelyezési mód, mint a lakásotthoni struktúra. Ugyanakkor annyit van, hadd egészítsem ki a pszichoszociális ellátó területről hozott tapasztalatokat, illetve a pszichiátriai gondozás területéről hozott tapasztalatokat, hogy nagyon sokszor ér minket is a vád a családból kiemelt csemeteinkkel kapcsolatban, hogy önálló életre majd képtelenek lesznek, és a többi, és a többi. Én ezt határozottan cáfolom a szakma nevében is, ugyanis hát egyrészt ugye szerint a Jóisten nem teremt selejtet, és a velük való gondoskodás, tudatos szocializálás és terapeutikus alapú nevelés, és a mi esetünkben egy innovatív eleve a preventív utógondozás óriási mértékben megkönnyíti annak a lehetőségét, hogy a gyerekek hazaérkezzenek ebbe a társadalomba a kikerülésüket követően, és ne a társadalom perifériájára kallódjanak, adott esetben a humánszolgáltatás vagy a büntetés végrehajtás. Tehát igen, hinni kell abban, hogy minden ember megsegíthető, önálló lábra állítható, és hinni kell ezekben a kezdeményezésekben, és tőlünk telhető minden eszközzel azon kell szorgoskodni, hogy ez a fajta elgondolás, amit még egyszer mondom, üdvözlendő módon a kormány is preferál, ez valóban emberközpontú, gyermekközpontú, kliensközpontú módon a társadalom szerves részévé, annak egészséges szerves részévé emelje az ellátottainkat.
Potenciális, köszönjük. Hát akkor mindennek mesdjéjén elhallhattuk ismét a telefonon, vonalon segítségével a szakértők véleményét, hogyan elemzi vagy elegyíti mindezt a szakértő, Verdes Tamás. Mi lehet a tanulsága mindannak, amit elmondtak?
Hú, nagyon sok mindent mondtak el ebből, én tudom, most nem tudnék tanulságot levonni. Szerintem nagyon fontos az, hogy most Magyarországon az Európai Uniós forrásokat megpróbáljuk jobban felhasználni, mint eddig. Ugye 2009-ben úgy írták ki először ezeket a pályázatokat, hogy akár 150 fős tömeg otthonokat lehetett volna építeni, és egy jelentős civil tiltakozás miatt vonta vissza az akkori kormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azt a csomagot, amit most újra a pályájára bocsájtott. Szerintünk és a legtöbb magyar civil szervezet szerint ez még mindig nem az igazi, az 50 fős lakócentrum, de akár még a lakóotthonok is nagyon sok szempontból megkérdőjelezhetők.
Mi lenne az ideális hányfős?
Az ideális az az lenne, hogyha egyáltalán semmiféle intézményre hasonlító megoldás nem jönne létre, tehát hogyha még lakóotthonok sem létesülnének, vagy csak nagyon-nagyon kis számban. Az igazi az az lenne, hogyha nem is lehetne megkülönböztetni már, hogy hol lakik egy olyan ember, aki valamilyen szolgáltatást vesz igénybe, és olyan, aki nem vesz igénybe semmilyen szolgáltatást. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy valóban sokkal jobban állunk, mint álltunk 3 évvel ezelőtt, de fontos lenne elkerülni mondjuk a svédek hibáját, akik a 70-es években lakóotthonokat hoztak létre az intézetek helyett, és aztán egy évtized alatt rájöttek, hogy ezek a lakóotthonok ugyanúgy tudnak intézményként, intézményi rezsimekként működni, ahogy a nagy tömegintézmények is, és ezért most már azokat is bezárták, fontos lenne, hogyha ebben lépnénk, és egyébként az Európai Unió is ezt várja tőlünk, éppen most jelent meg, itt van előttem az Európai Bizottság által felkért szakértőknek a tanulmánya, amely sajnos a magyar kitagolási stratégiát rossz példaként említi, éppen az említett túlságosan intézményi megoldások miatt.
És akkor mit javasol inkább? Mert nyilván javaslatokat tehet.
A hazai civil szervezetek és a Társaság a Szabadságjogokért álláspontja szerint is ezt a kitagolást úgy kéne előrevinni, hogy lakócentrumokat egyáltalán nem építünk, és nagyon meggondoljuk, hogy egyáltalán lakóotthonokra van-e szükség.
Pénzkidobás ítéli amúgy is, tehát mindenféle szempontból.
Az intézményes ellátás az mindenképpen pénzkidobás. Tehát ma Magyarország 35-40 milliárd forintot költ arra évente, hogy fogyatékos embereket, 15 ezer fogyatékos embert totális intézményekbe zárjon el.
Úgy, hogy teszem fel, csak feltételezem, nem fejlődik közben az illető kilátás.
Hát az nem kifejezés, hogy nem fejlődik, az intézményi ellátás az nagyon súlyosan károsítja a személyiséget. Egy emberre egy évben 1,5-2 millió forintot költünk, gondoljon bele, ez nagyon sok pénz, ugyanennyi pénzből lehetne olyan ellátást nyújtani, ami nem egy passzivitásra, személyiségrombolásra épített ellátás, hanem valóban közösségi befogadást tesz lehetővé. A pályázatokban már megjelenő apartmanszerű, lakásszerű ellátás az ebbe az irányba mutat, és ez nagyon üdvözlendő. Mi azt szeretnénk, és azt várjuk a magyar hatóságoktól, a magyar kormánytól és a pályázóktól, hogy ebbe az irányba induljanak el. Láthatóan van egy ilyen elmozdulás, és szeretnénk, hogyha ez még erősebb lenne. Ezek a pályázatok le fognak zárulni, és szerintem nagyon sok jó tapasztalat lesz, amiből majd lehet a következő fejlesztési ciklusra tovább építeni.
Azért is fontos, hogy fejlesztésekről beszélünk, elképzelésekről, tervekről. Itt ugye hallhattunk a megszólalók között még egyszer ugye Berzence Bélapátfával jó példa. Nagyon kivételesen kirívóan jó példák ezek, vagy van már arra fény az alagút végén, hogy látja, hogy mások is bekapcsolódhatnak az ország más régiói?
Hát ebben a pályázati ciklusban tudomásom szerint az összes pénz ki lesz pályáztatva, tehát 5-6, legfeljebb 7 intézet kitagolására van lehetőség. Magyarországon ez az első kísérlet. A magyar állam eddig az EU-s kitagolásra szánt forrásokat a régi intézetek felújítására, tehát jogellenesen, ami álláspontunk szerint jogellenesen használta fel, és Magyarország ezért eddig még egyetlen intézményt sem tagolt sajnos ki. Most lesznek először ilyen tapasztalatok, ezek nagyon-nagyon fontos tapasztalatok lesznek. Egyébként fontos ezt azért tudni, hogy a többi közép-kelet-európai ország sem áll nagyon fényesen ebben a kérdésben, úgyhogy Magyarországnak, hogyha jól teljesít, akkor esélye van rá, hogy ebben legalább a régióban akár még az élre is kerülhet, akkor szerintem, különösen, hogyha ezeket az intézményhez hasonló megoldásokat ki tudjuk venni az ágendából.
Hát akkor erről beszélgetünk majd még, mert van miről bőven. Köszönöm, hogy velünk volt Verdes Tamás, a Társaság a Szabadságjogokért Fogyatékosügyi Program koordinátora.